Mr. és Mrs. Bés. Kik ők? Mr. és Mrs. Bés. Akik beszélnek, dolgoznak, önkénteskednek a Rádió Bésben. Mr. és Mrs. Bés. Mr. Bés ezúttal, Gerő Péter. Szervusz!
Szervusz, üdvözöllek!
Én nagyon-nagyon keveset tudok rólad, úgyhogy most őszinte kíváncsisággal foglak foggatni, és remélem, hogy nem veszed zokon, hogyha magánéletet felől is érdeklődöm majd. Annyit előjáróban, ugye, hogy egy fél éve, valamivel talán több, mint fél éve dolgozol a Rádió Bésben.
Igen, augusztusban ismerkedtünk meg, akkor két próbaadást csináltam, és végül is szeptember óta vagyok rendszeresen a csapattagja.
Műsorodnak a címe?
Szia, tanár úr!
Hát akkor én nekem is így kellett volna stílszerűen kezdeni, hogy szia, tanár úr! És egyébként hadd szólítsalak akkor a beszélgetésünk alatt néha tanár úrnak, mert ez rögtön el is helyez téged. Milyen tanár vagy? Te tanár vagy?
Igen, eredetileg réges-régen a világ két legszebb tantárgyának a tanára voltam, matematika és fizika, ezek voltak a tantárgyaim. Ezeket egyébként azért nevezem a legszebbeknek, mert ezek azok a tárgyak, ahol véleménykülönbség esetén nem az életkor, a vagyoni helyzet, a kapcsolatrendszer vagy a beosztás az, ami számít, hanem kiszámolunk valamit, vagy elvégzünk egy kísérletet, elvégzünk egy mérést, legalábbis középiskolai szinten ennyi elég egy vita eldöntéséhez, és ez nagyon szép dolog.
Hát egyfelől aztán szép, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, ez egyfelől szép, mert nagyon tiszta, nincs vita, de másfelől meg épp a vita hiányzik, épp az alkotó gondolat hiányzik talán, nem?
Az alkotó gondolat, hogy mondjam, amikor az ember azon töprenk, hogy felfedezze valamiben a törvényszerűséget. Jó, ez nem középiskolai szint, de végül is ez egyfajta alkotás. A szabályszerűséget próbáljuk meg megismerni a világban, és megvan az a rendkívüli előnyünk, hogy amit megismerünk, az valóban úgy működik, megismételhető módon úgy működik.
Te gimnáziumba tanítottál?
Az igazság az, hogy középiskolában soha nem tanítottam, illetve egy fél évig helyettesítettem réges-régen, de aztán nagyon hamar bekerültem egy olyan körbe, ahol felnőtteket tanítottunk, először informatikát tanítottam felnőtteknek. Ez réges-régen volt, még nagyon egyszerű programnyelvek és programozási módszerek voltak. Aha. És hát felnőttek minden korosztályból.
Tehát a felnőtt oktatás, és az milyen szinten? Te azokat a felnőtteket tanítottad, akik kimaradtak az iskolából, vagy azokat a felnőtteket tanítottad, akik már túl voltak az egyetemen is? Kiket tanítottál te?
Az utóbbi évtizedekben, valójában a felsőoktatásban tanítottam, akkor már nem matematikát, fizikát, informatikát, hanem magának a tanításnak a módszerét. Leendő tanároknak, leendő szociális munkásoknak, tehát olyanoknak, akik emberekkel fognak foglalkozni az életük során, és hát több helyen a Pécsi Egyetem több karán tanítottam, például akkor a Gödöllői Egyetem, a Szent István Egyetem egyik karán is tanítottam. Mindenütt andragógusokat, pedagógusokat, illetve olyan fiatalokat, akik ezekre a pályákra készültek.
Tanár úr, én úgy tudlak téged elképzelni, mint egy olyan embert, aki, hogy mondjam csak, aki véletlen aglegény, akinél mindig elképesztő rend van, aki maga vasalja nem csak az ingét, hanem még a zsebkendőit is, mert nem papír zsebkendőt használ. Olyan embernek képzellek, ahol téged valami egészen elképesztő rendszerezett rend vesz körül, és mindent megteszel azért, hogy ne uralkodjon el körülötted semmilyen értelemben sem a káosz. Jól gondolom én ezt?
Most tulajdonképpen azt remélem, hogy a hallgatóknak egy pillanatra hirtelen más elfoglaltsága van, és a következő egy-két mondatra nem fognak ide figyelni. Alaptermészetem szerint retteltesen rendetlen ember vagyok. És kénytelen voltam életem során kialakítani néhány rutint, rákényszeríteni magam néhány rutinra, hogy rend legyen. Így aztán többé-kevésbé túl tudom élni a mindennapokat. De sokkal inkább a szórakozott matek tanár típusba tartozom, aki adott esetben, mit tudom én, talán elég annyit mondom, hogy 15 évig laktam ugyanazon a helyen, és legalább havonta egyszer eltévedtem hazafelé menet.
Mert máshol járt az eszed.
Így van, így van. És ha valaki akkor megszólított volna, úgy viselkedtem volna, mint akit álmából zavartak föl, és hirtelen azt sem tudja, hogy hol van.
Szórakozott professzor úr, most zenélek egy kicsit, de csak 2 percig, és utána folytatjuk a beszélgetést.
Rendben.
Can I dance with you? Can I dance with you? With you.
Mr. Bézs, ezen a héten Gerő Péter tanár úr, és a rendkedvért mondom el kedves hallgatóinak, hogy aki őt kérdezi, azt úgy hívják, hogy Fodor János, és én is persze, hogy jó napot kívánok mindenkinek. Szóval Péter, szóval kedves tanár úr, 15 évig egy helyen, de előfordult, hogy elkésel. Igen, egy kicsit furcsa ember, vagy mondhatni azt, hogy bogaras?
Ezt önmagáról szerintem senki nem tudja megállapítani. Én nem tartom magam bogarasnak természetesen, mivel az én mániáim az önmagam számára természetesen.
Jó, ügyes. És jó, szeretnék sokat megtudni rólad. Mi a te mániád? Mondj egyet a sok közül.
Hűha, ezzel most zavarba hoztál, mert hát erre is csak azt tudom mondani, hogy belülről az ember nem látja, hogy kívül mi minősül mániának. Hadd mondjam el azt, lehet, hogy ezzel válaszolok is a kérdésedre. Hadd mondjam el azt, hogy mi a szöszért jelenteném meg a Rádió Bézsnél, egyszer csak váratlanul, tulajdonképpen minden előzmény nélkül.
Jó, mondjad.
Az van a dolog mögött, hogy érzékelem, amit nyilván nagyon sokan érzékelnek, hogy minthogyha növekedne az emberekből a türelmetlenség. Azokkal szemben, akik nem egyformán gondolkodnak, nem egyformán viselkednek, mintha nem értenénk egymást, különleges helyzetekben lévő embereket, mintha nem értenénk. Na most én egyetlen dologhoz értek összesen, ha valamit én megértettem, akkor azt másoknak is el tudom mondani. És az volt az elképzelésem, és tulajdonképpen ezzel az elképzeléssel, álommal jelentkeztem, hogy milyen jó lenne, hogyha egy internetes rádióban, egy ilyen médiumban időről időre megszólíthatnék olyan embereket, akik valami szokatlan módon gondolkodnak, viselkednek, szokatlan helyzetben vannak, a többség nem tudja, hogy ez milyen helyzet, és akkor addig faggatnám őket, amíg érthetően nem sikerül megfogalmazni, hogy ők valójában hogyan gondolkodnak, miért úgy gondolkodnak, milyen a helyzetük, amíg nem sikerül belekészelni magunkat abba, hogy mi mit csinálnánk például az ő helyzetében.
Igen, ettől persze, mert hogy ismerjük esetleg a te segítségeddel őket, nem biztos, hogy meg is értjük, vagy el is fogadjuk mindazt, amit ők gondolnak a világról, saját magukról. A tolerancia ettől nem biztos, hogy nő.
Persze. Elfogadni, egyetérteni egyáltalán nem kötelező. De érteni, hogy ő miért úgy gondolkodik, hát ha nem értjük, akkor vitatkozni se lehet vele. Volt olyan beszélgető partnerem valamikor az év elején, amikor műsor közben háromszor négyszer elmondtam, hogy nem értek egyet vele. Na de közben kérdésekkel lehetővé tettem, hogy ő elmondja, hogy hogyan gondolkodik és miért gondolkodik úgy.
Jó, ezt szeretném én is megtudni, ezt szeretném én is megtudni rólad, hogy miért gondolkodsz úgy, ahogy, és ez egy kicsit időben most menjünk hátrébb, vagy előrébb, hogy pontosabban fogalmazzak. Hogy te milyen családi háttér, honnan jössz te, kik voltak a szüleid, hol éltél, első generációs értelmiségének számít, az hány testvéred volt, mi volt a te legnagyobb konfliktusod az életedben? Szóval a kérdés meg annyi, de kezdjük a szülőknél.
Budapesti vagyok, édesanyám családja is, és édesapám családja is eredetileg Erdélyből jött Budapestre, de itt ismerkedtek meg egymással, én már itt születtem.
Mikor születtél?
Testvérem. Ó, régen, a múlt század első felében. Öreg vagyok, mint az országút, 1949-ben születtem, ebből aztán ki lehet számolni még az életkoromat is.
De azért mondhatom azt, hogy szia, tanár úr, ugye?
Persze. Akkor most egy pillanatra hadd vágjak saját szavamba. A Pécsi Egyetem szekszárdi karán történt, hogy volt egy tanítványom, egy nagyon értelmes leányzó, aki szociális munkás képzésre járt. És valami kis településről érkezett, és amikor én az egész csoporttal összefegeződtem, ő először nagyon meglepődött, lehet, hogy nem volt még olyan tapasztalata, hogy egy tanárral tegeződni lehet, de annyira megtetszett neki a dolog, hogy mindig, ő volt az, aki engem mindig úgy üdvözölt, hogy szia tanár úr. Na most a szekszárdi karnak ilyen körfolyosója van az aula körül, és ha túl végéről meglátott, akkor is kiabálva üdvözölt, és úgy zengett az épületbe az, hogy szia tanár úr. Én nekem is ez megtetszett, és ezért választottam ezt műsor címnek. Benne van az is, hogy tanár úr, de benne van az is, hogy szia-szia.
Jó, ez volt a kitérő, ami kedves és helyes magyarázat a tegeződésre is, de még maradjunk a szülőknél.
Reménykedtem benne, hogy elfelejtődik a kérdés. Őszintén szólva nem érzem úgy, hogy ezek egy hallgatóság számára izgalmas dolgok lennének. Műszaki érdeklődésű és végzettségű családban nőttem föl, és ez is közrejátszott abban, hogy én is ilyesmi területen tanultam tovább. Nincsen testvérem.
Azért vagyok én ezekre a dolgokra kíváncsi, tudod, mert lehet, hogy nincs igazam persze, de az összes gyerekkorban kapott simogatás, vagy éppen a szó átvitt értelmében verés, mert nem feltétlenül valóságosnak kell lennek a verésnek. Szóval minden élmény, ami gyerekkorban éri az embert, az befolyásolja az egész életét, és azt gondolom, hogy egy kicsit olyanná válik, amilyen az első 8-10 év az életében. És hogyha majd később kibontjuk a te életedet, akkor lehet, hogy jobban megértem, hogy miért élsz úgy, ahogy, miért gondolkodsz úgy, ahogy, hogyha egy kicsit többet tudok erről a korszakról. Tehát világos, műszaki értelmiségi szülők, testvér nélkül nőttél fel Budapesten jó anyagi körülmények között?
Igen. Azt hiszem, azt kell mondanom, hogy igen. Soha nem tartoztunk a felső nem tudom hány ezerhez, de egy olyan nyugodt biztonságban.
És szeretetben?
Alapvetően igen. A szüleim eléggé hamar elváltak. Ez is hozzátartozik a dologhoz.
Aha.
És édesanyám édesanyja volt az, aki hosszú ideig vigyázott rám, és gyakorlatilag nagyon sokáig ővele éltem, meg az ő testvérével. Nagyon-nagyon kis létszámú családban egyébként. Én arra emlékszem, hogy szeretetben nőttem föl, arra emlékszem, hogy talán eltúlzott aggodalomban, eltúlzott vigyázásban. A családban én voltam a háború utáni első gyerek. És azt hiszem, ennek a légkörét nem kell különösebben magyaráznom. Később, 6,5 évvel később született még egy unokahúgom, és akkor mi ketten voltunk az új generáció a családban. Ennek megfelelő hatalmas figyelem fordult felénk. Én utólag sok mindenről érzem úgy, hogy túlzás volt, ahogyan talán meg akartak óvni bennünket a világ zavaraitól.
Na jó, erre a vállóperre majd még visszatérünk, mert azt hiszem, hogy találtunk a pajzson egy rést, de ez később fog kiderülni, most egy nagyon rövid, de nagyon jó zene. For me, oh, 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 for me, oh, 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 sorrow's heaping around my head. It's been heard and it's been said that. Ez a 60-as évek muzsikája, Adam Face. Didn't hide, didn't even try, cheating me with lies again, making me remember when I used to hold you by the so tight each night. That's right, I kind of hope that maybe you might fall upon me again. Why the voices say to me, sit and cry, this was meant to be love's unkind and love's untrue. Oh, why did love pick out you for me? For me, for me, for me. I used to hold you, baby, so tight each night. That's right, I kind of hope that maybe you might fall. Why do voices say to me, sit and cry, that this was meant to be, love's unkind and love's untrue. Oh, why did love pick out you for me, for me, for me, for me. Ezen a héten Mr. Bézs Gerő Péter. És egyre többet tudunk róla, tanár úr. Zavar ez téged? Nem vagy te egy kitárulkozó típusú ember, azt hiszem.
Zavarni nem zavar. Állandóan úgy érzem, hogy olyan dolgok is szóba kerülnek, amelyekről nem tudom, hogy egy hallgatót, egy kívülállót mennyire érdekelnek, de végül is, ha kérdezel, szívesen válaszolok, semmi titok nincs ezekben.
Amikor te hallgatsz egy műsort, nézel a televízióban valamit, akkor te néha nem gondolkozol el azon, hogy de milyen ember az, aki beszél, mit de tud, honnan jött, és én szerintem ez nekem fontos, akkor tudom jobban elfogadni.
Igazad.
Na jó.
Igazad van, rendszeresen elgondolkozom, ilyen nem valóban.
Oké. Okay. Szóval elvált szülők gyermekeként Cseperec.
Igen.
És édesapád tartja a kapcsolatot veled? Tehát ő van az életedben?
A helyzet az, hogy már elhúny.
Nem, bocsánat, rosszul kérdeztem. A gyerekkorodban, tehát amikor a édesanyád, illetve az ő anyukájánál nevelkedsz, akkor van apukád azért?
akkor egy kicsit szaggatott volt a kapcsolat, de attól a pillanattól kezdve, hogy akkora lettem, hogy már tudtam Budapesten egyedül közlekedni, akkor édesapámmal is tartottam a kapcsolatot, és élete végéig meg is volt ez a kapcsolat, hol sűrűbb kapcsolattartással, hol kicsit ritkábban. Annyit hadd mondjak el, biztosan ismered, hát persze, hogy ismered ezt a réges-régi személyiségtípus felosztást, hogy melankolikus, kolerikus, szangvinikus, flegmatikus.
Persze.
Most képzeld el azt a családot, ahol egy házaspár mindkét tagja melankolikus, kolerikus. Precízen él, és úgy nagyon tudja a tutit. Elváltak. Mindkettőnek lett új házastársa, aki melankolikus, flegmatikus volt, békésen elviselte ezt a helyzetet, és nagyszerű házasságok voltak ezek. A kapcsolat sem szakadt meg. Az egyetemi diploma átvételemkor például ott volt édesanyám a házastársával, és ott volt édesapám a házastársával, és miért ne? Tehát teljes béke, egyetlen hangos szóra sem emlékszem az egészből.
Aha.
Úgyhogy, és ez számomra egyfajta minta is volt arra, hogy így is lehet még egy kapcsolatot megszüntetni is.
És így is tettél? Jóba vagy a volt feleségeddel?
Igen, igen. Most lehet talán két hete vagy három, hogy legutóbb beszéltünk. Időnként beszélünk egymással, főleg akkor, ha a fiainkkal van valami intéznivaló vagy valami probléma.
Aha.
Igen, ebből kiderült most, amit te tudtál, de a műsorban még nem hangzott el, hogy én magam is elvált vagyok, és két fiunk van, akik már nagyok, hármassal kezdődik az életkoruk, és önálló életet élnek.
Hát igen, mert szóval nem véletlen, hogy én kutatom mindig a múltat, ami nélkül nincs jelen, azt gondolom. És a te múltad, és az összes seb, amit te szereztél, az összes harci sérülés, az valószínűleg összefügg mindavval, amit te már el is mondtál. Ha már itt tartunk, akkor magadat hová sorolod? Flegmatik...
Én őszintén szólva azt hiszem, hogy alapvetően szangvinikus vagyok, akinek gyerekkorában meg kellett tanulnia melankolikus módon viselkedni. Mert ez volt a családi elvárás.
Igen. És az elvárások azok fontos dolgok?
És az elvárások fontos dolgok. Nézd, az ember kisgyerekkorában azt hiszi, hogy a család az maga a világegyetem, és amit a család elvár, az valami természettörvényerősségű dolog.
És aztán egész életedben mindig próbáltál megfelelni?
Hát, ha nem is egész életemben, de az igazság az, hogy már lassan már ötössel kezdődött az életkorom, amire elérkeztem oda, hogy úgy érzem, hogy elkezdtem a magam életét élni. És ebbe beletartozik az, hogy tanárként, most éppen rádiós műsorvezetőként elkezdtem olyan módon viselkedni és olyan stílust fölvenni, amelyik már egyáltalán nem a melankolikus kategóriába tartozik, viszont, ahogy erre utaltál, igen, képes vagyok arra, hogy gyönyörű táblázatokat készítsek arról, hogy mikor melyik műsor készül, melyik beszélgető partnerrel éppen a megbeszélések melyik pontján tartok, és így tovább.
Hány éves voltál, amikor elváltál?
50. Körülbelül.
Szóval bizonyos értelemben akkor kinyílt a világ, akkor kezdted el élni a saját életedet.
Ez nem feltétlenül így függ össze, de körülbelül akkor, igen. Igen. Az ilyesmi mindig óriási változás. Az ember egy csomó mindent újra gondol, egy csomó dologban újra gombolja a kabátot, és hozzátartozik az is, hogy egy válás, főleg kisgyerekekkel, hát akkor 13-15 éves volt a két fiam, jellegzetes kiskamasz korban. Egy ilyen szituációban az embernek nincs is nagyon ideje és energiája másra, mint hogy saját eredeti természete szerint viselkedjen. Úgyhogy nyomasztó időszak volt, de utólag az azt követő néhány évre úgy emlékszem vissza, mint hogyha víz alól jöttem volna föl.
És akkor tudtál új életet kezdeni a tekintetben is, hogy megtaláltad azt az életformát, ami neked való, netán lett új párkapcsolatod, vagy akkor derült ki, hogy igazság szerint egyedül érzed jól magad. Hogy volt ez akkor?
Valójában néhány zavaros év következett akkor, és új házasságot nem kötöttem. Volt azóta olyan időszak, amikor volt mellettem valaki, volt, amikor nem. Ez furcsa helyzet, mert ilyenkor az embernek jó néhány olyan szokása is kialakul, ami már retteltesen megnehezíti a tartós új kapcsolatok kialakulását. Ugyanakkor hozzátartozik a dologhoz az is, hogy a kapcsolat hiány pedig egy ilyen totális feleslegességérzés. Szóval itt sem igazán jó, úgy sem igazán jó. De nem hiszem, hogy ezzel most nagyon nagy újdonságot mondtam volna.
Hát nekem igen, aki nem élte át ezeket a dolgokat. Hirtelen bevillant az, hogyha én most egy ilyen házasság közvetítő lennék, mint ahogy nem, akkor ezt a beszélgetést kiraknám-e az oldalunkra, a nem létező házasságkötő cégem oldalára? Segítene ez esetleg az, hogy új kapcsolatra, új értelemre találj az életedben? Hát nem tudom, majd a női hallgatók eldöntik ezt, hogyha hallgatják. És most egyedül élsz egy lakásban? Én gondolom, van, nem kettőben, igen. Persze. És mit, van bejárónőd? Szóval, hogy van ez? Egy férfi egyedül él? Én soha életemben nem éltem egyedül, nem emlékszem ilyen hosszabb időszakra legalábbis.
Egy icipicivel előrébb hadd kezdjem, ha ez még belefér a következő szünet előtti időben. Volt egy olyan időszak, amikor lehetetlenné vált a felsőoktatásban a tevékenységem, amiatt a szabály miatt, amelyik eléggé hirtelen lépett életbe, és hát én már nyugdíjas korú vagyok, és emiatt gyakorlatilag ki vagyok zárva az állami felsőoktatásból és a közoktatásból. És akkor fogtam magam, és kimentem az Egyesült Királyságba, másfél évet töltöttem ott. Az volt a nagy álmom, hogy ott is bekerüljek a tanárképzésbe, amelyben Magyarországon is dolgoztam. Sajnos ez nem sikerült. Ebben benne van az is, hogy eléggé ügyetlen módon én mindenféle bizonyítványokkal mentem ki, ahelyett, hogy régi ismerősöktől és kollégáktól kapott referencialeveleket vittem volna. Nem esett le nekem az a tantusz, hogy egy olyan országban, ahol személyigazolvány sincs, és lakcímkártya se, és semmi ilyesmi, ott az egyetlen, ami számít, az az ismeretség. Tehát ilyent kellett volna vinnem, mindegy. A lényeg az, hogy amikor hazajöttem, akkor kezdődött egy időszak, amikor édesapámnak rosszabbra fordult az egészségi állapota, akkor már 93 éves volt. És közben egy olyan helyen laktam, egy társasházban, Zuglóban, amelyiken eléggé nagy kölcsön volt, de sikerült nagyon szerencsésen eladni, és sikerült egy olyan költözködést megvalósítanom, hogy most ugyanabban a házban, ugyanazon az emeleten, csak három ajtóval arrébb lakom, mint ahol édesapám lakott. És az utolsó hónapjaiban mellette tudtam lenni, segíteni tudtam. Most az özvegye lakik ott, ő már 92 éves, tehát itt lakom egy olyan lakásban, amelyik három ajtónyira van néhai édesapám özvegyének a lakásától. Hozzám se bejárónő, se takarító, se senki nem jár. Én magam intézek magamnak mindent, sőt, néha néhai édesapám özvegyének is én segítek, akár bevásárlásban, akár postai feladóvevények befizetésében. És hát ennyi. Nagyon nagy zűrzavar sincs a lakásban, mert egyedül vagyok. Magamnak bevásárolni tudok. A főzési tehetségem és tudományom nem terjedt túl a rántottán, de hát meg lehet lenni.
Meg lehet lenni. Hát igen, nagyon érdekes. Tudod, csukott szemmel hallgattam most a beszélgetésünket. Ez így könnyű, mert távol vagy tőlem, hát hallani is, hogy telefonon folyik ez a beszélgetés a kialakult helyzetre való tekintettel. És elképzeltem itt csukott szemmel a második vagy harmadik emeleten lévő kis lakásodat, kicsinek képzeltem, rendet képzeltem oda, és láttalak porszívózni. Igen.
Mindenféleképpen ilyenkor kialakul valami olyasmi, ami az én számomra mindenképp rend. Tehát én csukott szemmel is tudom, hogy mi hol van, mi az, amit félbehagytam, és az biztos, hogy másnap is ugyanott lesz, és meg lehet így szervezni az életet.
És örülni is lehet az életnek.
Nagyon sok olyan pillanata van az életnek, amelyiknek örülni lehet.
De neked is.
Igen, igen, az én életemnek is sok olyan pillanata van, amelyiknek örülni lehet, beleértve barátokat, beleértve nagyon sok mindent, hozzátéve természetesen azt, hogy a barátaim, ismerőseim szinte mindegyikének családja van, ami azt jelenti, hogy közös programok, hogy mondjam ezt, nem annyira magától értetődő módon szerveződnek, mint hogyha családok összejönnének, és nem is olyan magától értetődő módon, mintha egyedülálló emberek összejönnének. Ebben vannak furcsaságok időnként, de hát...
Ez van.
Ez van, és ebből is lehet nagyon szép helyzeteket kihozni.
Zene. Tremol az együttest halljuk, és az jutott eszembe, hogy baj. A nyugdíjas tanár úr, Gerő Péter, akivel én most éppen beszélgetek, tud-e táncolni? Miért jutott ez eszembe? Fogalmam sincs. Költő is maradhat a kérdés, nem kell rá válaszol, mert nem ez a fontos. Figyelj, Két dolgot szeretnék kérdezni még tőled, de három, ami eszembe jutott. Az egyik a pénzről szól. Te meg tudsz élni a nyugdíjadból? Elég?
Igen, elég. Ehhez hozzátartozik az, hogy kanyargós életem során voltak nagyon jó jövedelmű állásaim is, úgyhogy tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a magyarországi átlagnyugdíjnak közel másfélszerese az, amit én kapok, amiben persze benne van, hogy ennek megfelelő nyugdíjjárulékokat fizettem életemben. Ez az, amire azt lehet mondani, hogy megélhetésre kényelmesen elég, fogorvosra nem annyira.
Jaj, ezt ne is mondd nekem. És azt mondod, hogy volt, hogy jól ment, ez azt jelenti, hogy te annyira előrelátó voltál, hogy tudtál, mertél, akartál tartalékolni?
Nem igazán ezt jelenti, inkább azt, hogy meglehetősen kanyargós volt az életutam. Hadd mondjak el egy történetet csak az egészből. A Fővárosi Oktatás Technológiai Központban dolgoztam. Ez egy azóta megszűnt önkormányzati intézmény, amelyik oktatásnak egy sajátos területével, egy technológiával segített oktatással foglalkozott, és hát itt közalkalmazottak voltunk, és nem volt olyan fergetegesen nagy a fizetés, úgyhogy én egy mellékfoglalkozás után néztem, és egy személyes ismeretség révén elszegődtem az NN, a National Nederlanden biztosító egyik vidéki igazgatóságához, hogy tréningeket tartok a kevésbé sikeres üzletkötők számára. Ez ment is egy darabig, heti egy alkalommal ilyen mindenféle videós tréningeket tartottunk, nagyon vicces volt. Amikor az oktatási főosztályvezető, aki egy nagyon-nagyon nagy ember volt annál a biztosítótársaságnál, az üzent nekem, hogy vegyek részt az üzletkötők valamilyen tanfolyamán, mert különben nem taníthatok. Udvariasan visszaüzentem, hogy nem veszek részt, mert én nem üzletkötésre tanítom őket, hanem egészen másra, és egyébként hiába is vennék részt, mert amit ők nap mint nap csinálnak, azt én úgyse tudom egy tanfolyamon megtanulni. Néhány nap múlva üzent, hogy akkor mégiscsak be vagyok iskolázva ide és ide. Udvariasan visszaüzentem, hogy amint említeni bátorkodtam, én nem fogok ezen részt venni. Ezután magához rendelt az oktatásért felelős alelnök vezérigazgató. Gondoltam, biztos ki akar rúgni, de hát ez miért kell beszélgetnünk. Furcsa módon megkérdezte, hogy mennyire tudok angolul. Mondtam neki, hogy George Bernard Shaw azt mondta, hogy angolul senki nem tud igazán tökéletesen, úgyhogy én úgy tudok angolul, mint George Bernard Shaw, vagyis nem tökéletesen. Hát mit mondjak, úgyis ki akar rúgni. A beszélgetés végére kiderült, hogy nem én vagyok kirúgva, hanem az oktatási főosztályvezető, és másfél évig én voltam az NN biztosító oktatási főosztályvezetője. Ilyen fordulatok voltak az életemben, nem egy, nem kettő, így utólag nagyon vicces és nagyon érdekes. Például ez az időszak volt az, amikor olyan fizetésem volt, hát hetenként több, mint amennyi havonta volt a korábbi helyen, amiből olyan nyugdíjjárulék is volt, amelynek ma is érzem a jó hatását.
Megszédültél, amikor sok pénzt kerestél? Megváltoztál egy kicsit?
Nem érzem úgy. Márcsak azért sem, mert nagyon-nagyon elástam magam a tennivalókba a munkákban. Addig az volt a szokás, hogy minden egyes igazgatóságon voltak oktatók, akik a szakmai tárgyakat tanították, és ilyen jellegű továbbképzésre iratták be őket. És például én vezettem be azt, hogy ezek az emberek felnőtt oktatási módszertani továbbképzést kapjanak. Na, a szakmát tudják, hát azt nem kell még egyszer megtanítani, azt csinálják naponta. Uh-huh. Úgyhogy egy csomó újdonságba belevetettem magam, én nem érzem úgy, hogy elszálltam volna ettől.
Mert ugye mondják, hogy a pénz és a hatalom, ami megrészegíti az embereket, és egy nagyon alapos személyiségi változás következik be, és én ezt osztom, és én is így tapasztalom. Na jó.
Látok ilyeneket. Ez egy másfél éves időszak volt összesen. Természetesen nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha egy évtizedig, ha már úgy kezdem magam biztonságban járni, ezen a poszton, akkor nem tudom, mi lett volna.
Ez volt az egyik dolog, a pénz, amiről akartam egy kicsit beszélni veled, a másik, az hogy mondjam, arra mondd, hogy nem nyugodtan, hogyha nem ránk tartozik, vagy nem a nagy érdeműre, vagy nem akarsz erről beszélni. Az a gyerekeiddel kapcsolatos, amiből én szinte véletlenül éppen, hogy csak valamit tudok, tudtam, megosztottad velem, amit én a bizalom jelének vettem, és utólag is köszönöm. Ez gond és betegség volt. Beszélhetünk erről, vagy kerüljük?
A nagyfiam betegségéről van szó?
Igen.
Ebben sincs semmi titok. A világon rendkívül tanulságos az eset. Akkor ő is az Egyesült Királyságban és Londonban marketing munkákkal foglalkozott. Igen, ez rendkívül tanulságos, azt hiszem érdemes elmondom, hogy hogy alakult ki. Ő akkor 30 éves volt, nem, 33 éves volt. És időnként foltokat látott a jobb szemén, aztán ez hol erősödött, hol nem törődött vele. Időnként rosszul hallott a jobb fülére, aztán nem törődött vele. Időnként szédült, egyre jobban. És de hát hajtotta a munkát. Majd aztán egyszer, amikor úgy érezte, hogy nagyon rosszul állt a jobb szemén, akkor elment az orvoshoz. Ez késő este volt, már csak ügyelet volt, ahol az ügyeleten belenéztek a szemébe, és azt mondták, hogy most akkor maradjon nyugodtan, és várja meg a mentőket. Másnap volt az első agydaganat műtéte. Minden a legnagyobb rendben van, olyan tempóban gyógyul, hogy csodálatos.
Egy pillanat, ez Angliában, Londonban történt az első műtét?
Mindez ott történt, ott vitték be a helyi klinikára, a helyi orvostudományi egyetem kórházába.
Ő ott biztosított volt?
Igen, annyira biztosított volt, hogy az orvosi kezelését a biztosítás fedezte, annyira nem, hogy keresett pótlást vagy bármi segélyt kapott volna. Bele sem merek gondolni, hogyha egy kórházi számlát kaptunk volna, akkor mi történt volna. A lényeg az, hogy
megműtötték.
Megműtötték, jóindulatú daganat volt, néhány előkészítő műtét után 2-12 órás műtét keretében kiszedték a daganatot, és hosszú ideig ő ott volt, most januárban hazajött Magyarországra, és most egy magyarországi szanatóriumban van, ahol mindenféle mozgás- és beszédterápiát kap, mert a műtét egy pár idegszállal kapcsolatban valami problémát okozott. Nem műhiba, teljesen velejáró dolog, és hát azt mondták, hogy körülbelül egy év, amire teljesen helyre jön. Kezdetben olyan sebességgel gyógyult, hogy volt vizsgálat, amelyet meg kellett ismételni, mert az orvos nem hitte el az eredményt. Most ez egy kicsit lelassult, de abban a tempóban megy, ahogy ezt megjósolták, és vannak ismerős családok, ahol hasonló probléma volt, teljesen, ha szabad így fogalmazom, menetrendszerűen működik a dolog. Úgyhogy ez egy nagy ijegység volt, nagy zűrzavar volt, amíg Angliában volt, addig körülbelül 3 hetenként meglátogattam, de hát egyedül volt. Én akkor már itthon voltam, úgyhogy ennyi volt a kapcsolatunk. Egy alkalommal édesanyja is meglátogatta, az öccse is 2-szer vagy 3-szor, és januárban az öccsével 2-esben kimentünk, és akkor hoztuk haza.
Ez téged mennyire viselt meg?
Kezdetben rettenetesen, de aztán sikerült az orvosokkal is beszélnem. Rendkívül közlékenyek, szóval mit tudom én, 40-50 oldal záró jelentéseket adnak, és bármilyen részletről szívesen beszámolnak, tehát nagyon részletesen lehetett tudni, hogy a műtét sikerült, hogy mi lesz a gyógyulási folyamat, az már megnyugtató volt. Csak jelzem, hogy fiam azt mondja, hogy itthon Magyarországon jobb terápiát kap, mint amilyen Londonban kapott. A dologhoz az is hozzátartozik, hogy ott viszont lényegesen jobb volt, hogy mondjam, nem az információ áramlás, hadd mondjak megint egy példát. Megérkeztem egyszer hétfőn reggel, és megkérdeztem, hogy beszélhetnék-e az orvossal, és mondták, hogy igen, csütörtökönben lesz. Mondtam, jaj, de kár, én csak szerdáig maradok most, de hát majd akkor máskor. Ezek után kedden reggel megkérdezték tőlem, hogy ráérek-e délután 2-kor. Mondtam, persze, hát ezért vagyok itt. Délután 2-re összehívtak egy értekezletet, amelyen ott volt az orvos, az ápolónők főnöke, két terapeuta, természetesen ott volt a fiam is, mert minden a beteg jelenlétében hangzik el, összehívtak egy értekezletet, mert itt egy apuka, aki érdeklődik, és hogy csütörtökön már nem lesz itt.
Zene.
He's so fine.
Ezúttal ezt a zeneszámot lerövidítem, és hát persze magyarázom egy kicsit a hallgatóknak, hogy miért mondom időről időre azt, hogy zene, hát nem hülyék, nem buták, nem süketek a hallgatók, amúgy is hallanák, hogy zene következik, de neked adom a jelt így, hogy most én befejezem a beszélgetést, mert odébb vagy, igen, távol igen, vagy, és te nem hallgatod a zenét, azt te most
igen,
nem hallod.
Igen.
No, hát az utolsó körhöz értünk, és hogyha már itt említettük a kórházakat, a személyes élményeket, akkor hát mégiscsak rákérdezek arra, hogy te, aki egy örök ifjú ember vagy, persze, de mégis jó néhány évtizeddel a hátad mögött, hogyan éled meg ezt a mostani helyzetet? Azt mondod, hogy önellátó vagy, te mész vásárolni, és itt, miközben fokozottan veszélyeztetett vagy te is. Mit gondolsz te, akinek az agya elég racionálisan működik? Azt gondolom, hogy sokkal jobban a logikára támaszkodsz, mint az érzelmeidre. Szóval, hogy mit súgnak a te ösztöneid, hogy mi van most, és mi vár itt ránk? Félsz-e, szorongsz-e mondjuk ettől a vírustól?
Mi van most ezt a járványhelyzetre?
Igen.
Az igazság az, hogy nem tudom, hogy milyen híreknek higgyek, és egyébként sem vagyok orvos, nem vagyok vírusszakértő, nem tudom megítélni, hogy valójában mekkora a veszély. Az teljesen nyilvánvaló, hogy minden egyes lélegzetvételünkkel mikroorganizmusok 10 vagy 100 000-eit lélegezzük be, és az egészséges szervezet ezt leküzdi. Az is nyilvánvaló, hogy amikor egy szint fölé jut ezeknek a száma, akkor megbillen az egyensúly, és akkor minden borul. Nem tudom. Igyekszem én is természetesen viszonylag kevéssé kimozdulni hazúról. Ahol lakom, ez a 11. kerületnek majdnem a külső része. Tehát már a 1-es villamos vonalán egy kicsivel kívül. Ez egy viszonylag csöndes terület, nem idegenforgalmi gócpont, itt kicsi a forgalom, itt ha 2-3 naponként elmegyek a szomszéd üzletbe, akkor ott nincs igazi tömeg. ennyit tudok tenni, nem tudom igazán fölmérni a helyzetet. Az teljesen nyilvánvalónak látszik, hogy a veszély sokkal nagyobb, mint egy ilyen, mint egy átlagos influenza járvány idején, de nem tudom fölmérni, hogy mekkora. Vannak bennem aggodalmak, nézd, de ha megnézem a központi statisztikai hivatal adatait, 12 évvel vagyok túl a velem egy időben született magyarországi férfiak várható élettartamán. Úgyhogy egy kicsikét izgalmas a helyzet, de hát ezzel nem tudok mit kezdeni.
Jó, de persze egyikünk se tud mit kezdeni, senki se tudja, hogy mi van valójában, persze szakemberek nyilván, de hogy tele van-e a nadrág, vagy sem, azt azért lehet tudni. Hogy szorongsz, vagy sem, azt lehet tudni.
Azt hiszem azért az hallatszik abból, ahogyan beszélek, hogy nem szorongással töltem a napjaimat, ezzel együtt a bézbeli műsoraimat én is most telefoninterjúval készítem, és olyankor mozdulok ki, amikor ez többé-kevésbé elkerülhetetlen. Emiatt sok kapcsolatom is egy kicsit lazábbá vált, ezt rendkívüli módon sajnálom, de nem hiszem, hogy egy hónapon belül ezen az életmódon változtatni fogok, akkor sem, hogyha a szabályok esetleg enyhülnek. Uh-huh. Jobb a békesség. Valójában az ember soha nem tudhatja, hogy mikor van például a szervezetében egy apró gyulladás, amelyet észre se vett, de ami miatt ma éppen érzékenyebb egy fertőzésre.
Igen.
Soha nem voltam túl aggodalmaskodó, csak mondom, hogy ha a vitaminokat nem számítjuk gyógyszernek, akkor nem is emlékszem, hogy hány évvel ezelőtt vettem be gyógyszert legutóbb. Orvosnál szinte csak akkor jártam, amikor a jogosítvány időtartamának meg kellett hosszabbítani. Ez szerencsés dolog, de azért, hogy mondjam ezt, nem akarom túlságosan elbízni magam. Rettegni se akarok, nem törlöm le naponta a kilincset, és amikor hazajövök a boltból, akkor nem fertőtlenítem még a szatyrot is, de igyekszem óvatosnak lenni.
Egy percünk van, tehát tényleg rövid választ kérek. Említetted, hogy 12 évvel már túl vagy a Magyarországon várható élettartamon. És itt van ez a nyavaja, itt van ez a vírus. És halál közeli élménye lehetett a fiadnak is. Tehát amire én szeretnék kilukadni itt a végén, amire gyakorlatilag egyszerű választ lehet adni, majd, hogy nem, igen, nemmel lehet válaszolni, bár te ezt nehezen tudod megtenni, de mégiscsak az, hogy te gondolsz már a ne saját...
Ne haragudj, most nagyon elhalkult a hang, megismételnéd?
Igen, akkor egyszerűsítem. Te gondolsz már a saját halálodra? Gondolsz arra, hogy egyszer vége?
Hihető volna, ha azt mondanám, hogy nem. Gondolok rá, és... hogy fejezzem ezt ki? Próbálok úgy gondolni rá, hogy amit végigéltem, az voltaképpen akár úgy is mondható, hogy egy kerek egész. Természetesen még egyszer 71 évre való terveim is vannak, de amit most csinálok, akár a Rádió Bécsben is, az már egy ilyen összefoglaló tevékenység, amikor az ember átadja azt, amit az életében gyűjtött.
Gerő...
Ezt próbálom magamban szem előtt tartani.
Gerő Péter, Mr. Bécs, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm.
Szia, tanár úr.
Minden jót. I see my baby. What do I see? Poetry. Poetry in motion. Never.
nothing I would change. She doesn't need improvements. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion, dancing close to me. A flower of devotion, a swaying gracefully. Oh, 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 oh. Poetry in motion, see her gentle sway. A wave out on the ocean could never move that way. I love every movement. There's nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to me.